Véget ért a tanév, a diákoknak kezdődik a vakáció, de az oktatásról folytatott vita nem megy szünetre. Erről beszélgetünk a mai arénában. Köszöntöm a hallgatókat és a nézőket. Herceg Zsolt vagyok. A műsort a rádióban felvételről hallják, amelyet csütörtökön délelőtt rögzítettünk. A stúdióban a Nemzeti Pedagógus Kar újraválasztott elnöke, Horváth Péter. Jó napot kívánok, köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat.
Köszönöm szépen a meghívást, és üdvözlöm a rádió hallgatóit.
Az új kormány a pedagógus kar átvilágításáról döntött, ha jól olvastam, június 15-e volt a határidő, most június 18-a van. Van már eredmény?
Még nem tudunk az eredményről. Az előző hetekben valóban egy intenzív levelezés volt a minisztérium és közöttünk. El kellett küldenünk a 2024-25-ös évnek a legfontosabb dolgait. Ebben benne volt a költségvetésünk, benne voltak az etikai eljárásról készített feljegyzéseink, a közösségi szolgálat monitorozása, ezzel kapcsolatban milyen javaslatokat, véleményeket tettünk, milyen szakmai rendezvényeink voltak, milyen véleményeket, javaslatokat küldtünk egyébként be a különböző jogszabálytervezetekre. Tehát tulajdonképpen szinte minden, hát ez egy 800 ezer oldalas anyag volt, elég komoly anyagot vittünk, aztán utána elektronikusan is átküldtük, és valóban ezt folyamatosan jöttek a kérdések, a kiegészítések, hogy mit, hogyan kell esetleg érteni, ami nem volt teljesen világos, és nyilván mi is várjuk azt, hogy mire fognak jutni.
Nyugodtan várják az eredményt?
Olyan értelemben nyugodtan, hogy minden teljesen a jogszabályok szerint történt, a költségvetésünket minden évben meg is nézték, ellenőrizték korábban is. Azokat a feladatokat a közösségi szolgálattal kapcsolatban elvégeztük, az etikai járásokat lefolytattuk, szerencsére azért nem volt túlságosan sok, és ezek nem is voltak annyira bonyolult ügyek, és hát a szakmai rendezvényeink pedig annak megfelelően, ahogy ezt mindig is ígértük, megvoltak, nagyjából évente körülbelül 100 olyan rendezvény volt, amit szerveztünk, ezeknek az egy része online volt, ugye a Covid óta. Ez azért egy sokkal hatékonyabb, főleg akkor, hogyha az ország minden feléből érkeznének kollégák, egy óvodai tagozatnál, egy intézményi tagozatnál nyilván sokkal több ember tud részt venni, akkor, hogyha nem kell mondjuk Budapestre utazni, nem kell elkéreckedni aznap a munkából, hanem egy 2 órás online értekezlen vagy szakmai továbbképzésen vehet részt.
A pedagógus kart 2013-ban az előző kormány hozta létre. Lát arra utaló jeleket, hall olyan nyilatkozatokat, hogy esetleg az új kormány megszüntetné az ön által vezetett szervezetet?
Az új kormánytól nem hallottam ilyet. Nyilván azoktól a szervezetektől, akik akkor is támadták a Nemzeti Pedagógus Kart, elsősorban a pedagógusok demokratikus szakszervezetére gondolok, és aztán azóta megjelent néhány olyan civil szervezet, aki szintén nincsenek jó véleményen rólunk. Nyilván azt gondolom, hogy ebben benne van az, hogy a régi kormány hozta létre egy jogszabálytervezettel, magát a Nemzeti Pedagógus Karnál persze a választások, azok már nem a kormány nevezett ki, akár engem sem, és az egyetlen elnökségi tagot, meg területi elnököt sem. Onnan érzékelhetők azok az igények, hogy meg kellene szüntetni a Nemzeti Pedagógus Kart. Amit lehetett olvasni a sajtóban, az is felmerült, hogy esetleg a kart kamarává alakítják, tehát minden pedagógus akár részese lehet, hiszen most ez nincs így, az állami fenntartásban dolgozó pedagógusok, a pedagógus kar tagjai, az egyházi és az alapítványi iskolák foglalkoztak nem, lehet, hogy ki fog teljesedni, nem akarok elébe menni ezeknek a dolgoknak. Mi minden esetre olyan értelemben nyugodtak vagyunk, a munkát szerintem elvégeztük mindig, várjuk tényleg az átvilágítás eredményét és a kormányzat szándékának megismerését.
Említette a kritikus érdekképviseleteket, az egyik ilyen a pedagógusok demokratikus szakszervezete, nekik az voltak az érveik, hogy nem alulról hozták létre a kart, szerintük nem bírja a tanárok többségének támogatását, nem az ő érdekeiket képviseli, hanem a mindenkori kormányzati akarat végrehajtója. Ezt mondták ők. Mit mondanak önök?
Ez a PDS-től nem meglepő, hogy ezt mondja, mindig is ezt mondta, mindig is amellett volt, hogy ez egy felülről létrehozott szervezet. Én azt tudom mondani erre, hogy nyilván megteremtették a jogszabályi hátterét egy olyan pedagógus szervezetnek, ami egy országos lefedettséggel tud rendelkezni, ráadásul a tagozatai révén minden egyes tantárgyhoz, minden egyes feladatellátáshoz tud valamiféleképpen véleményt mondani. Én inkább ezt gondolom, a tagságot bár kötelező, de én inkább automatikusnak mondanám. Nem tudom elképzelni azt, hogy önállóan, alulról építkezve, civil szervezetként hogyan tudna létrejönni egy olyan országos szervezet, ami ilyen kiterjedt hálózattal, ilyen feladat ellátással tud rendelkezni. Azt, hogy mekkora a pedagógusoknak a bizalma, ezt nyilván egyesével nem tudtam megkérdezni senkitől sem, de azért az, hogy mennyien vettek részt a területi választásokon, mennyi szavazat érkezett a jelöltekre, melyik megyében milyen nagyságú volt már a jelöltekre való jelentkezés is, azért az szerintem árulkodó, vagyis vagy meg az is, hogy a bizonyos tagozatainkban hány fő vesz részt önként a munkában, hiszen a tagozatba való belépés már nem volt kötelező. Ráadásul, ha én visszakérdezhetnék, azt nyilván megkérdezném én is, hogy a PDS-nek mondjuk mekkora a tagsága, azokat a civil szervezeteket tanítanék, ki választotta meg, milyen fajta választási eljárás volt, hány embert képviselnek összességében. Tehát nyilván én is tudnék viszont kérdezni, de azt gondolom nekünk az a feladatunk, hogy megpróbáljuk elvégezni azokat a szakmai feladatokat, amit mint szakmai köztestület kell végeznünk. Nálunk több megyében is, Békésben, Borsodban, Bács-Kiskunban több mint kétszeres volt a jelölteknek a száma, amikor a területi választásokat tartották. A jelöltekre több mint 18 ezer szavazat érkezett. Azért ez valamiféle felhatalmazást jelent, még akkor is, ha tudjuk, hogy nyilván nagyon sok pedagógus nem szavazott, de ugye mivel nem is feltétlenül ismerik a jelölteket, ez talán nem is annyira meglepő.
Ha megszűnik a kötelező tagság a pedagógus karban, akkor ön szerint a tanárok többsége tag marad önként is?
Nem tudom pontosan, hogy ez hogyan képzelhető, hogy tag marad-e, mert meg kell erősíteni a tagságát, jelentkezni kell. Nem tudom, hogy mennyien maradnának tagok. Nyilván a pedagógus társadalom mindig is olyan fajta egységet, hogy egy dologba törekedni, az kevéssé lehet látni. Ezt a szakszeretek szerintem sokkal inkább tudják, mint én. Nyilván egy országos szervezet működése pénz nélkül, finanszírozás nélkül nem megoldható. Az, hogy mi tagdíjat szedjünk, mint MPK, ez biztosan nem elképzelhető. Ugyanúgy nem kell eddig sem regisztrálni, sem egyéb más olyan fajta kötelezettséget vállalni, ami miatt valaki a pedagógus kar tagja lett. Én azt mondom, hogy inkább egy lehetőség volt arra, hogy mindenki elmondhassa a véleményét, anélkül egyébként, hogy tagdíjat kell fizetni, regisztrálni kell, mindenki eljuthatott a területi küldöttekhez, mindenki elküldhette közvetlenül az országos elnökségnek is a véleményét, mint ahogy a mostani két jogszabálytervezet, amivel megjelent ezzel kapcsolatban, ez meg is történik.
A kamarává alakulásnak lenne értelme? Egyáltalán miben különbözik a kar és a kamara azon kívül, hogy a két fonéma hasonlít egymásra?
Azon kívül tulajdonképpen nem nagyon különbözik, bár a kamaráknál általában van tagsági díj, tudjuk ez akár az orvoskamaránál, az ügyvédkamaránál, az agrárkamaránál, tehát amik így alaktak. Kar egyébként a rendvédelmi és a pedagógus karnál van, tehát ez a fajta dolog inkább csak hasonló hozzá. A nagy különbség az lenne, hogy lenne a pedagógus hivatásnak, mint hogy sok más hivatásnak egy olyan országos szervezete, amely minden pedagógus tömörít.
Ön tehát örülne annak, hogyha a kar kamara lenne?
Én azt gondolom, hogy mi korábban is jeleztük azt, és benne is volt több törvénytervezetben, hogy az egyházi iskolák és alapítványi iskolák pedagógusai is kartagjai lehessenek. Egyébként fel is vettük több ilyen szervezettel a kapcsolatot. Előfordult az is, hogy együttműködési megállapodást kössünk esetleg dolgokról, és bizonyos olyan szakmai kérdésekben együtt fogalmazzunk meg véleményt. Én azt gondolom, hogy ez egy teljesen természetes elvárás volt. Eddig az egyházak vezetői általában ettől elhatárolódtak.
Az inspiráló, érdekes, nyitott végű viták hónapjait éljük. Ennek ellenére önt most egy igen bizonytalan helyzetben választották meg ismét a pedagógus kar elnökének. Miért vállalta?
Szerintem egyrészt azért, mert nagyon sokan kérték azt, hogy a 2026-os választáson még induljak el. Elsősorban szerintem azért, mert azért 2025 telén, 2026 elején már érezhető volt, hogy akár változások is lehetnek. Talán célszerű ilyenkor egy olyan vezető, akinek azért van tapasztalata, ismeri jól a kart, annak erényeit talán el tudja mondani és képviselni tudja. Az sem titok, hogy én nem sokára hivatalosan korom szerint következő évben nyugdíjba megyek, tehát 5 évet én biztosan nem leszek a karelnöke, ezt jeleztem is mindenkinek, de talán nem lett volna szerencsés az, hogyha most történik egy váltás, amennyiben persze természetesen erre valamiféle igény mutatkozott volna, akkor nem erőltettem volna én sem.
Témájuk van bőven, az országgyűlés ezen a héten tárgyalta meg a pedagógusok teljesítményértékelési rendszerének felfüggesztéséről szóló kormánypárti javaslatot, a Tisza kétharmados többsége révén biztosra vehető, hogy ezt el is fogják fogadni. Miért éppen ez az első téma ön szerint, amit most elővettek az oktatással összefüggésben? Maguk a pedagógusok tényleg ezt utálták legjobban az egészből, a teljesítményértékelési rendszert?
Azt hiszem, hogy amikor arról beszéltünk, hogy a pedagógusoknak mik jelentenek nehézséget, akkor ezek között az egyik legfőbb nehézség az adminisztratív terhek voltak. Ez egyébként szerintem messze nem akkora mértékű, mint amekkora súlyt kap, vagy amekkora arányt kap ezekben a felvetésekben, hogy mi a nehézség, de az kétségtelen, hogy ehhez az adminisztratív nehézséghez például a teljesítményértékelési rendszer azért erősen hozzátartozott. Tehát itt fel kellett tölteni anyagokat, ezzel kapcsolatban voltak valóban olyan kötelezettségek, amelyek nehezíthették ezt a dolgot. A teljesítményértékelési rendszer nyilván nem volt kiforrott, hiszen nemrégiben vezették be, ugye 2025-ben kellett először értékelni a pedagógusokat e szerint, és aztán most 2026 lett volna a következő ilyen év. A másik dolog pedig, hogy a teljesítményértékelési rendszernek azok a szempontjai, amik kötelezően megvannak ebben a rendszerben, azok bár szerintem alapvetően nem vitathatók, hogy ezek hozzátartoznak a pedagógusok munkájához, és ezek alapján meg lehet esetleg valamilyen módon ítélni a munkájukat, de kevésbé adtak olyan rugalmasságot, hogy az intézmények a saját szervezetüknek, a saját céljaiknak megfelelően pontozhassák ezeket, tehát mondjuk például egy révai gimnáziumban azt gondolom az, hogy milyen eredmények vannak egy pedagógus munkájában, az sokkal nagyobb arányt kell, hogy kapjon, mint azok a többi dolgok, amelyek, ez körülbelül csak egy 20-pár százalékos arányt kaphatott, és egy érettségire, elsősorban felvételire előkészítő iskolánál szerintem ennek nagyobbat kellett volna kapni, tehát azt mi is érzékeltük, hogy önmagában a teljesítményértékelési rendszert nyilván felül kell vizsgálni, át kell alakítani ennek megfelelően. A másik rész pedig, ami miatt szerintem nem tudott azért, nem lopódott be az emberek szívébe a pedagógus értékelési rendszer, az pedig az, hogy igazából nem lehetett látni azt, hogy egy ilyen értékelésnek mi lesz a következménye. Mennyi lesz az a pénz, amit ilyen értelemben a differenciálásra, mint cél, hiszen a teljesítményértékelési rendszer azt a célt fogalmazta meg, hogy a pedagógusok az alapbéren, a pótlékon felül legyenek jutalmazva az szerint, hogy milyen értékes munkát végeznek. Én azt gondolom, hogy ezt mi nagyon régóta mondjuk, hogy a pedagógusok munkájának értékeléséhez hozzá kell tartozni nyilván a minőségnek, a mennyiségnek is akár, hogy mennyit dolgozik valaki, annak a képességnek, hogy milyen munkavállalói képesség, hány tárgyat tud tanítani, vagy miben tud még esetleg az iskolának, a gyerekeknek hasznára lenni. Ez mind szerintem fontos, de az az összeg, amit ezért lehetett kapni, az nem volt összehasonlítható ezekkel a teljesítményekkel. Például, hogyha arra gondolunk, hogy 80% a diplomás átlagbér, jelen pillanatban a pedagógusok átlagbér, ez a követelmény az EFOP-pal, akkor én szerintem 80%-on felül kellene biztosítani egy olyan keretet, egy értelmezhető nagyságú keretet, amit egy teljesítményértékelési rendszer során a pedagógusoknak pontosan a differenciált bér miatt el kell tudni érni.
Összességében tehát a pedagógus kar örül a teljesítményértékelési rendszer felfüggesztésének, még úgy is, hogy új rendszer nincs?
Teljes mértékben elfogadom azt, hogy át kell ezt alakítani. Az, hogy az időzítés ide esett, az nyilván már a választásnak, hogy április 12-én volt. Ugye voltak olyan szervezetek, amik erőteljesebben kérték a felfüggesztését. A pedagógusok többsége alapvetően szerintem annak azért örül, hogy egy év végén egy ilyen viszonylag erőteljes adminisztrációs helyzetet nem kellett megoldani, és nyilván vannak olyanok, akik picit bánják azt, hogy az a munka, amit elvégeztek, az nem kerül olyan fajta értékelésre, bár egyébként összességében azt, hogy az igazgatók esetleg a pedagógusaikkal megbeszéljék azt, hogy az évet hogyan teljesítették, ezt nem zárja ki, csak hát ennek most nem lesz semmilyen anyagi következménye.
Az ember gyarló, az erkölcs pedig a lehetőségek hiánya. Egy teljesítményértékelési rendszerből a szubjektív elemeket hogyan lehet megfelelő garanciákkal kiiktatni? Nagyon egyértelmű leszek, hogy egy igazgató vagy egy tantestület ne azt jutalmazza, akivel jóban van, hanem azt, aki tényleg jól dolgozik.
Ezt az illúziót szerintem fel kell adni, tehát nem lehet. Tehát, mint ahogy abban sem hiszek, hogy lenne teljesen objektív olyan rendszer, amiben a pedagógusokat értékelni lehessen, mindig lesz egy szubjektív része ennek az értékelésnek, azt gondolom, ha ez nem valamiféle írásos, pontozásos, de hogy mit írunk le, már abban is van szubjektivitás. Tehát maga ugye, mint fizika tanár, maga a mérő eszköz is befolyásolja a méréseket. Tehát nyilván itt is az ember, aki méri esetleg, vagy ami pontozza, legyen ez bármilyen rendszer, abban a teljes szubjektivitást kizárni egészen biztosan nem lehet. az nyilvánvaló, hogy egy nagyon fontos dolog, hogy ez nagyon kevéssé történjen meg, és nyilván egyáltalában ne lehessen az a gyanú árnyékos, hogy valaki szándékosan. És ez egy másik kérdés, amit egyébként miniszterasszony is nagyon sokszor hangsúlyoz, és mi is hangsúlyozunk, a bizalom kérdése. Tehát, hogyha valaki megbízik a vezetőben, tehát olyan vezető lesz az iskolák élén, vagy olyan igazgatók lesznek az iskolák élén, akik sok van szerintem most is, akiben a pedagógusok megbíznak, akkor szerintem ezek a kérdések sokkal kevésbé merülnek fel, és nyilván olyan fenntartók kell, amiben az igazgatók is nevetőset megbízik, és kölcsönösen az igazgatónak is meg kell bízni a pedagógusok, hogy valóban olyat írnak le, és azt csinálják, amire felkérték őket.
Az a lényeg, hogy ez a döntés azért maradjon a tantestületben, ugye? Ne följebb hozzák meg.
Egyértelműen ez a szándék, és szerintem a Nemzeti Pedagógus Kar részéről nagyon sok esetben mi azt mondtuk, hogy sokkal nagyobb helyi szabadságot kell tenni, már csak azért is, mert helyben sokkal jobban látszódnak, hogy mik a célok, és ezekért a célokért miket kell csinálni.
A tankerületi rendszer átalakításával, vagy esetleges megszüntetésével kapcsolatban mi a pedagógus kar álláspontja?
Úgy gondolom, hogy önmagában az, hogy az intézményeknek nem feltétlenül minden intézménynek külön van fenntartója, vagy mondjuk a települések a fenntartói, ez a rendszer most nehezen lenne leváltható. Biztos, hogy vannak olyan települések, olyan nagyvárosok, ahol megvolt ehhez a szakmai kompetencia is, hogy az iskolákat fenntartsák, és olyan feltételeket teremtsenek, amelyek alkalmasak arra, hogy tényleg megfelelően működjenek, de nyilvánvaló az egyik oka az is volt, amikor átalakult ez az egész rendszer, hogy voltak olyan települések, lehet, hogy az anyagi finanszírozás miatt, lehet, hogy egyéb más okok miatt is, amelyek ezt nem tudták ellátni. Nagyon nehezen látom azt, hogy minden egyes, akár kisebb falu polgármesteri hivatala az iskolát át tudja venni, és ezt felelősséggel, anyagi, szakmai felelősséggel tudja rendezni. Én azt gondolom, hogy önmagában, és úgy tudom, hogy erre a szándék, nyilván lesznek ennek végiggondolásai, tudom, hogy jó pár nagyváros jelezte azt, hogyha megfelelő finanszírozás lenne, akkor ő szívesen átvenné. Egy vegyes rendszert én magam részéről, tehát személy szerint nem volt erről még a pedagógus karban szó, személy szerint én kevéssé tudnék támogatni, azért, mert hogyha ezt az állam megoldja a fenntartókon keresztül, akkor szerintem nagyobb esély van az esélyegyenlőségre, ami szerintem megint egy nagyon fontos és jó célkitűzése a jelenlegi oktatási irányításnak. Miniszterelnök úrnak is, mikor ott voltunk nála, beszélt is erről. Az, hogy azok a települések, akik jobb anyagi helyzetben vannak, akik jobban tudnak figyelni, ők átvegyék, másokat pedig ne, hát ez szerintem nem nagyon segíteni azokat a célokat, amelyeket most szerintem hallanak.
A tanárok fizetése tavaly előtt 32, tavaly januárban 21, idén az év elején pedig 10%-kal emelkedett. Ezek már versenyképes bérek?
Azt hiszem, hogy igen. Lehet ezen vitatkozni egyébként, hogy ez a 80% ez elegendő vagy nem. Ez kétségtelen, hogy amióta én a pályán vagyok, 31. év vagyok igazgató, ez a 31. év 95-ben lettem igazgató, azóta ez az arány, ez a 80% a legmagasabb. Ez egyébként jobb arány, mint a 2010, amikor a minimálbérhez kötötték, és presztízs szempontból is szerintem sokkal kedvezőbb. Egy diplomás átlagbérhez kötni egy pedagógus bért szerintem az presztízs szempontból sokkal kedvezőbb, mint egy minimálbérhez kötni. Arról nem beszélve, én mindig azt mondtam, hogy azért a pedagógusok a diplomásokkal vannak versenyhelyzetben mindenféle értelemben. Amikor egy diák 18-19 éves korában azon gondolkodik, hogy mi legyen, akkor nyilván, aki valamiféleképpen egyetemre szeretne menni, az a többi diplomással hasonlítja össze a pedagógus béreket, és amikor el akar helyezkedni, nyilván akkor is a többi diplomással van alapvetően versenyhelyzetben, tehát szerintem jobb ahhoz hasonlítani mindenféle értelemben. Arról nem beszélve, hogy a diplomás átlagbér azért az egy társadalomban levő standard, az változik, hogyha a diplomások bére növekszik, akkor a pedagógusoké miközben a minimál bért, azért ezt egy tárgyalóasztal mellett határozzák meg, tulajdonképpen bizonyos értelemben ki van szolgáltatva annak, hogy éppen melyik oldal erősebb, a munkaadók vagy a kormányzat tudja jobban befolyásolni ezeket a béreket, tehát szerintem minden szempontból a diplomás átlagbérhez való, az egy jó pozíció. Az, hogy ez 80%, miért nem 90, vagy 95, vagy 100, az egy másik kérdés, és itt szerintem az egy fontos dolog, hogy én annak nem nagyon lennék a híve, hogy az alapbérek azok 100%-ra emelkedjenek, de annak igenis híve lennék, amit már korábban mondtam, hogy legyen egy olyan sáv a 80 és 100% között, ami a differenciált bérekre fordítható, amiben tényleg azt ismerjük el, akik a legjobban dolgoznak, akik a legtöbbet teszik egy intézménybe levő diákságért, vagy egészen annak a régiónak az oktatás ügyért, akár szakszolgálatban dolgozva, kollégiumban dolgozva, művészeti iskolában dolgozva.
Vannak ezek a besorolási szintek, pedagógus 1, pedagógus 2, mester, pedagógus, ez jó így, ahogy van, vagy változtatni kellene rajta? Ugye mindennel összefügg, a bérekkel is összefügg, ha egy valamihez hozzányúlunk, az a másikat is megmozdítja, ezt fizika tanárként nagyon jól tudja. Szóval a fogaskerekek, ahogy forognak, akkor ha a bér mozog, akkor a bértáblán, besorolási táblán is módosítani kellene?
Gyakorlatilag most már bértábláról nem tudunk beszélni, tehát az a klasszikus bértábla, amikor meg tudtuk mondani azt, hogy egy 22 éve pályán dolgozó egyetemet végzett pedagógusnak mennyi a bére, ilyen tulajdonképpen már nincsen. Kétségtelen, hogy vannak sávok, ugye amikor bevezették a minősítési rendszert, és valóban kialakultak ezek a fokozatok, hogy gyakornok, pedagógus 1, pedagógus 2, mester és kutató fokozatok, akkor egy picit jobban elváltak ezek egymáshoz, minősülni kellett egyik fokozatot a másik, és tulajdonképpen a minősülésnek lehetett egy presztízs oka is, és lehetett egy fizetésbeli oka is. Ma ez már egy kicsit eltűnt, ezek a bérsávok nagyon összecsúsztak, hiszen az Európai Unió megállapodás értelmében a kormányzat az iránt köteleződött el, hogy a kezdő pedagógus béreket jobban emelje. Egyébként ez látszik is, hogy pedagógus bér, valóban a megkezdett pedagógus bér emelés következtében majdnem háromszorosára emelkedett, miközben a pedagógus 1, pedagógus 2-ben további fokozatokban levő kollégák bére nagyjából a 2 körül van, kétszeres körül van, sőt a kutatókétán alatta is van ennek, tehát lett egy összecsúszás. Ilyen értelemben a pedagógus, ezt biztosan át kéne gondolni, ez nekünk is egy problémánk, hogy egy gyakornok, aki megkapja még a kiegészítő támogatást, és az gyakorlatilag ugyanannyit keres, mint egy pedagógus 1, kevesebb órája van, tehát még átmegy pedagógus 1-be, tulajdonképpen rosszabbul jár anyagilag, hogyha mondjuk az órákra kivetítjük ki a díjat. Ezt biztosan át kell gondolni. Egy olyan dolog van, amit a pedagógusok életpálytörvényénél javasoltam is, és ezzel egyetértettek egyébként a szakszeretek is, hogy bizonyos értelemben azért az életkort, pontosabban nem is az életkort, hanem azt, hogy mennyit töltött pedagógus pályán, azt szerintem mindenféleképpen el kellene ismerni. Nem azért mondtam ezt akkor sem, és most sem azért mondom, mert egy idősebb tanár biztosan jobban tanít, mint egy fiatal tanár, hanem egyszerűen van egy közfeladat, aminek az ellátására idéző felesküdött. Tehát ezt a közszolgálatot ő ellátja. Hosszú időn keresztül hűséges volt ehhez a pályához. Nem hagyta itt akkor sem, amikor nehézségek voltak. Szerintem én inkább azt mondom, hogy ezt el kellene ismerni.
A béremelés érezhető mértékben már most enyhítette a létszámhiányt, vagy ennek a hatása csak sokkal hosszabb távon fog látszódni?
Remélem, hogy hosszabb távon is látszódni fog, de egyértelműen erős. Tehát az a helyzet, és ezt most teljesen konkrét példát tudok mondani, a Révai Gimnázium most 3 pedagógus álláshelyet hirdettünk meg, egy idegen nyelvszakos pedagógus álláshelyet, egy testnevelőt és egy kollégiumi nevelőt. Ezelőtt 3-4 évvel, mikor ezt meghirdettünk, mondjuk konkrétan például egy idegen nyelvszakost meghirdettünk, akkor volt 4 jelentkező, most 26. Ez a 26, ez, mert mondhatná azt is valaki, hogy jó, de ez a 26 másik iskolába jön át. Nem. A 26 közül 10 olyan pedagógus volt, aki 1-3 éven belül végzett, vagy most végez, vagy 3 évnél nem régebben végzett. További 8 olyan pedagógus volt, aki vissza akar jönni a pályára. Tehát volt pedagógus végzettsége, de eddig vagy dolgozott néhány évet pedagógusként, vagy nem is ebben kezdte, és vissza szeretne jönni, és csak maradék 8 volt olyan, aki most egy másik iskolában dolgozik, és onnan akar átjönni, tehát ilyen értelemben ők nem növelik mondjuk a pedagógus létszámot. Szerintem ennek a hatása egyértelmű. Egészen biztos az, hogy segített, és ideiglenesen kerültek olyan jogszabályok is bevezetésre, amelyek megkönnyítették azt, hogy ki lehet pedagógus. Vannak ezek a nagyon rövid képzési szakaszok. Szerintem ezt kényszer szülte. Nyilván szerintem jobb lenne az, hogy az osztatlan képzésre végzett pedagógusok visszatérnek a pályára, és egyre többen végezzék el a pedagógus képzést.
Ez Győrben van így, ön ott tanít. Gyöngyösön is így van.
Gyöngyösön, az segíthet Gyöngyösön, és az segíthet azokban a régiókban, amelyek nyilván hátrányos helyzetűek, hogy azért ez, amit nem kérdőjelez meg a mostani kormányzat sem, a hátrányos helyzetű bizonyos mennyiségben hátrányos helyzetű diákokkal foglalkozó pedagógusok kapnak egy 20%-os bérkiegészítést. Szerintem ez ezeken a vidékeken egy nagyon komoly segítséget jelent, és én tényleg azt hallottam, hiszen van nekünk kistérségi, kistelepülések bizottsága is, az itt dolgozó kollégánk, az elnökségbe is bekerült egy olyan iskola igazgatója Borsodból, ahol 95%-ban roma gyerekek vannak. Azt hallom, hogy ez azért rengeteget segített. Nincs minden megoldva, nincs minden iskolában természetesen megfelelő ellátottság, de azt gondolom, hogy alapvetően ezek segítenek.
Gyerekből egyre kevesebb van. 10 év múlva nem lesz itt túl sok iskola és túl sok tanár?
Ja, ez felvetődött már, miniszterasszonyt is támadták is amiatt, hogy iskolákat akar bezárni. Bevallom őszintén, hogy a Nemzeti Pedagógus Kar nevében minden egyes előző választás után a kormányzatnak javaslatot tettem arra, hogy át kellene tekinteni azt, hogy mennyi iskola van, hogyan alakulnak a létszámok, lehetséges-e olyan optimálisabb rendszert létrehozni, ahol valóban nem tanár hiány van, hanem bizonyos értelemben, hogyha optimalizálni tudjuk a rendszert, akkor minden egyes diákot, minden egyes órán olyan szakos tanár fog tudni tanítani, vagy ellátni egyéb más feladatokat, amelyek az ő előnyére fognak szolgálni. Valóban egyre kevesebb diák van, és tényleg itt többfelé kell választani azt, hogy az iskolák megteltek, vagy az iskolák kiürülnek. Nyilvánvaló, hogyha mondjuk akár egy lakótelepre gondolunk, akár Győrben is volt ilyen, ahol korábban az odaköltözők miatt, az odatelepülők miatt 3 általános iskola is működött. 3 általános iskola pár év alatt ki fog fogyni azért, mert az ott levő szülőknek a gyermekei tovább lépnek, tovább tanulnak, és kevésbé költöznek be fiatalok. Nyilván ezekben az esetekben, vagy ha olyan nagyvárosban 2 iskola nagyon közel van egymáshoz, és mindegyik már csak fél vagy harmad létszámú működik az eredetihez képest, akkor azt gondolom, hogy az nem lehet kérdés, hogy meg kell nézni azt, hogy hogyan tudnánk ezt optimálisabban megszervezni. Ez mind egyedi döntés kell, hogy legyen. Nyilván, hogyha ott van valami specialitás, nemzetiségi, vagy akár hátrányos helyzet, vagy sok minden más, akkor ezt alaposabban végig kell gondolni, de önmagában az, hogyha van mondjuk 2 olyan iskola, ahol 10-es létszámmal működnek osztályok, és mindenhova kell egy fizika vagy egy kémia tanár, célszerűen, hogy az a fizika tanár járjon át egyik iskolából a másikba, hiszen nem tudnak elég órát adni neki, vagy akár létre lehetne hozni egy 20 fős osztályt, ahol egyedül tudna dolgozni, ez már olyan tanerő megtakarítást jelentene, ami egyébként alkalmas lenne a tanári óraszámok csökkentésére is, ami szerintem egy fontos kérdés a rendszernek, hogy egy kis településeket meg kell nézni egymáshoz közel levő kis településeknél, hogy alakulnak a létszámok. Szerintem ahhoz, hogy alsó évfolyamok, az első 4 évfolyam ott maradjon a településeken, ebben szerintem nincsen semmi vita semmi között. De az, hogy 5-től kezdve legyenek olyan iskolák, ahol a felső 4 évfolyamon jár 15 diák vagy 20 diák, és ezeknek az ellátása hogyan tud megtörténni ott, nem csak az ellátása, nem csak a pedagógus ellátása, hanem hogyan történik meg a szocializáció, hogyan tudnak csoportokat érteni, hogyan tudnak egy testnevelés során csapatjátékokat játszani. Szerintem ez mind olyan kompetenciák kialakítása. Egy testnevelésről nem gondolnánk azt, hogy mennyi olyan hatást tud kifejteni, mert később ilyetbe segíthet. Ugye egy labdajátéknál, amikor csapatok vannak, együtt kell működni, kommunikálni kell egymással, kreatívnak kell. Most ezek, ha nincsenek meg, nem alakulnak, és hát a szocializáció, hogy elfogadjuk egymást, tudjuk, hogy vannak hátrányosabb, vannak tehetségesebbek, hogyan kezeljük ezeket a helyzeteket, szerintem mind azt vetíti elő, hogy ki kell alakítani azokat, meg kell nézni, és ott is egyedileg kell megnézni a helyzeteket. Tehát ha vannak közel egyes az iskolák, ahol értelmesen meg lehet ezt oldani, komoly előkészítéssel, tehát nem úgy, hogy azt mondjuk júniusban, vagy szeptembertől egy osztály indul, akkor szerintem ezt érdemes végig gondolni. Ma már olyan iskolabuszok lehetnek, ahol felszáll a gyerek, csipog a szülő telefonja, hogy felszállt, leszáll, csipog. Az a buszsofőr ismeri már 2 hét után az összes többi gyereket, tehát még csak arról sincsen szó, hogy föltesszük a buszra, azt se tudjuk, mi történik vele órákig. Tehát szerintem itt van olyan tartalék, akár pedagógusokat nézve is, ami szerintem egy értelmesebb rendszerhez vezethet. És még egyszer mondom, mikor azt kérdezik sokan, hogy hogyan lehetne csökkenteni a pedagógusoknak az óra számát, tehát nincs elég pedagógus most se. Ez például szerintem egy olyan lehetőség lenne, ami ehhez is közelebb vinne. Azt is tudom, természetesen ez egy nagyon komoly politikai döntést igényel.
Ugyanakkor az oktatás minősége akár még jobb is lehet attól, hogy ha kevesebb a gyerek. Önnek a hatás-ellenhatás törvényét biztosan könnyebb 15 gyereknek elmagyarázni, mint 34-nek. Ugye a nagy létszámú osztályokat nehezebb tanítani, mint a kis létszámúakat.
Ez sem teljesen lineáris. Tehát azt szerintem nem lehet mondani, hogy 2-t jobb tanítani, mint 12-t. Tehát azért egy csoportdinamika, tehát amikor vannak visszajelzések, amikor a gyerekek egymástól is tudnak tanulni. Szerintem ez egy nagyon fontos dolog. Az, hogy mi az optimális létszám, azt nem tudnám megmondani. Szerintem tantárgyanként is változik, hogy mi az optimális létszám, és módszerekre is változik. Nyilván egy frontális oktatásnál 60 embert is lehet tanulni, egyetemi előadók megtelnek, mikor valaki magyaráz, és ott is lehetnek olyan előadók, olyan tanulók, akik még így is szívesen járnak a diákok, mert rengeteget kapnak, mert olyan képességei vannak. És nyilván az is lehet, hogy 10 gyereket egy olyan pedagógus tanít, aki a 10 gyerek is elalszik akkor, amikor ő megy be. Tehát itt azért ez egy nagyon kettős dolog. Azt gondolom, hogy nyilván a mostani rendszerben, amikor bizonyos tantárgyaknál, mondjuk emelt szintű érettségére készítünk fel, akkor azért a frontális munkának is van szerepe, vagy jelentősége, nem lehet mindent a gyerekekre bízni, akkor más-más létszámok lehet dolgozni. De az biztos, hogy 2-3-4-5 fős osztályoknál nagyon sok minden hiányzik a gyerekeknek is szerintem.
A következő kérdést nem azért találtam ki, mert jövőre nyugdíjba vonul, hanem mert tényleg érdekel, hogy mennyire öregedett el a szakma, és hogy ez mekkora probléma.
Kétségtelen, hogy van egy ilyen, a korfákat, hogyha megnézzük, akkor alapvetően azért nagyon sokan vannak 55 és 65 év között, akik hát előbb-utóbb nyilván nyugdíjba fognak vonulni, még akkor is, ha tudjuk, hogy azért most már az a foglalkoztás, ami a nyugdíjas pedagógusoknak lehetőség, az valódi lehetőség, nem pedig egy olyan rossz és kényszer lehetőség, ami a korábbi időszakban, amikor a nyugdíjról le kellett mondani van, de kétségtelen az is, hogy ez bizonyos értelemben azért egy időszaknak is a következménye. 95-ben a pedagógus óraszámok 18-ról 20-ra, 2002-ben 20-ról 22-re, majd aztán később 2012 környékén 22-ről, ugye 22-26 közé, ami aztán fölment 25 környékére, és most 24. Tehát ha 18-hoz képest megnézzük, akkor ma egy pedagógusnak egyharmaddal több órát kell tartani, azt jelenti, hogy egyharmaddal kevesebb pedagógusra van szükség tulajdonképpen. És azt jelenti, hogy egy ideig nem lehetett fel, a nyugdíjkorhatár 55 és 60 évről fölment egységesen 65 évre, 90-es évek közepéről beszélek. Az azt jelentette, hogy 8-10 évig gyakorlatilag nem nagyon lehetett felvenni pedagógust az iskolába. Tehát egy korosztály generáció hiányzik. A mostani 45-55 év közöttiek nagyon kevesen vannak a pályán. Azt szerintem már lehet látni, hogy fiatalok kezdenek talán jönni, az idősebb generáció ott van. Nyilván mindenkinek az lenne a jó, hogyha minél többen jönnének vissza, akik végeztek a 90-es évek közepén, 2000-es évek elején, nem tudtak elhelyezkedni, esetlegesen most visszajönnének, ha van erre affinitásuk, illetve hogy a pedagógus képzésbe kerüljenek olyan diák, akik valóban pedagógus pályán képzelik el magukat. Ugye érdekes volt megfigyelni azt, hogy először azt lehet érzékelni, hogy a pedagógus pályára lépőknek, vagy a pedagógus képzést végzőknek összességében picit kevesebb ponttal lehetett már bejutni, azok a képességű gyerekek, akik korábban sokan gondolkodtak pedagógus pályán, már inkább azt mondták, hogy inkább vegyész leszek, nem kémia szakos tanár. Aztán utána már nem csak minőségi, hanem mennyiségi problémák is lettek, nagyon kevesen jöttek pedagógus pályára, és ez okozta azt, hogy valóban elöregedett kicsit a pedagógus szakma. Az elöregedés nem mondom, hogy rossz dolog, tehát tapasztalat, de a gyerekeknek azért az az érdeke, hogy lássanak fiatalt is, aki más problémákat is meg tud velük beszélni, el tudja vinni őket kirándulni több napra, és akár legyen idősebb, legyen nő, és legyen férfi, legyen szigorú, és legyen esetleg lazább. Tehát a gyerekek azért abban a kor, amikor iskolába járnak, akkor mintákat tanulnak. Szerintem jó, hogyha sokfélét látnak.
Éppen erre akartam rákérdezni, hogy mennyire nőiesedett el a pedagógus szakma, és lát-e ebben problémát? Konkrétumot mondok, én 1997-ben vettem át a tanárdiplomámat, és akkor azon a magyar szakon, abban a jó nagy létszámú csoportban én voltam az egyetlen fiú.
Igen, bizonyos szakokon, és nyilván a tanító, óvó pedagógus képzésben teljesen elnősedett. Önmagában, még egyszer azt mondanám, amit először mondtam, nem az a probléma. Egyszerűen egy nő ugyanolyan jól fog tudni tanítani a szakmát is, sőt, lehet, hogy még sokszor empatikusabb is, mint egy férfi, de kétségtelen az, hogy ahhoz a mintához, amit a gyerekek látnak, ahhoz szerintem szükséges lenne az, hogy legyenek férfi tanárok is, általános iskolában is, alsó tagozaton is esetleg, felsőben is, nem csak testnevelők, hanem magyar tanárok is, és mindenféle értelemben. Egyébként Nyilván, hogyha azt boncolgatjuk a fizetéseket, amiről előbb is beszéltünk már, akkor ugye az látszik, hogy azért Magyarországon még kétségtelenül a diplomásoknál, a diplomás nőket, ha megnézzük, diplomás férfiakat, ha megnézzük, akkor a diplomás férfiak keresete lényegesen magasabb, mint a diplomás nők keresete. Nem feltétlenül ugyanaz a pályán, csak más pályákra is mennek esetlegesen. Egy pedagógusnál mindenkinek ugyanannyi a fizetése. Tehát a pedagógus pályán levő hölgyeknek a fizetése sokkal közelebb van a diplomás, egyéb diplomás hölgyekhez képest, míg a férfiaknál. Lehet, hogy egy férfi sokkal kevésbé akar továbbra is pedagógus lenni, mert ha azt látja, hogy a diplomás férfiaknak jóval magasabb a fizetése, miközben egy hölgy, akinek a kiszámítható munkaidő, a tervezhető év is nagyon fontos, akár a gyerekvállalás miatt is, sokkal inkább ezt a pályát választja.
Kompetencia mérések. Ez is egy nagyon forró téma. Most a legutóbbi szerint, ha jól olvastam, a matematika terén kicsit javult a magyar diákok teljesítménye, de az összkép még mindig nem pozitív. Milyen következtetések vonhatók le az ilyen mérésekből? Sokan sok mindent belelátnak, belemagyaráznak.
Ugye mindenféle mérésből sokféle következtetés lehet levonni, mihez hasonlítunk, mit tartunk fontosnak egyáltalán, mit jelentenek ezek a mérések. Azok, akiket mérnek, mennyire veszik ezeket komolyan, mennyi lehetőség van arra esetlegesen, hogy használjanak, se ne használjanak. Tehát ugye ezekben azért szerintem le kell vonni következtetéseket, különösen olyat, hogy a gyerekek mennyit fejlődnek egyik időszakról a másikra, szerintem ez a legfontosabb, az önmagunkhoz képesti fejlődés, akár sportban nézzük, szerintem bármiben ez a legfontosabb, de nyilván össze lehet hasonlítani ezeket a számokat másokkal is. A kompetencia mérés a magyar oktatási rendszerben sokáig nem ez volt az elsődleges, hanem a tantárgyak, maga a tananyag tartalomnak a megtanulása, ezeknek a visszamondása, gondoljunk akár az érettségire, akár, ami azért picit azért változott másféle értelemben is. Ez volt a legfontosabb. Másik méréseken, ahol ezt mérik, jobban teljesít a magyar oktatási rendszer. Amennyiben elkezdünk erre még inkább átállni, akkor én azt gondolom, hogy ezek javulhatnak. Nem vonnék le olyan következéseket, hogy ettől most minden rossz, meg gyökeresen meg kell változtatni. Szerintem helyén kell kezelni a dolgokat, de nyilván mindenki örülne annak, hogyha ezek az eredmények jobbak lennének.
Ahhoz a nemzeti alaptantervhez is hozzá kellene nyúlni? Nem csak a szokásos felülvizsgálatot kellene elvégezni, hanem kvázi újra kellene írni az egészet?
Én azt gondolom, hogy ha az egészet nem is, de biztos, hogy szerintem van teendő ezzel kapcsolatban. Ugye az amiről a miniszterasszony beszél, hogy 21. századi oktatás, szerintem ez még azért nagyon messze van. Ehhez nagyon sok idő kell, mire kitaláljuk azt, hogy milyen legyen egyébként tantárgyi struktúra, vagy milyen módon legyen az iskolarendszer 8+4, 6+4+2, tehát miket tanítsunk, mi legyen. De az biztos, hogy már most szerintem az biztosan meg kell tenni az átmeneti időszakban is, ameddig esetleg e felé eljutunk ennek az előkészítéséig, hogy a tananyagtartalmakat át kell nézni, és van, akinél ez népszerű, van, akinél nem, én azt mondom továbbra is, hogy csökkenteni kell azt a tananyagtartalmat, amit biztosan kötelezően tudni kell mindenkinek, mert azért az látszódik, hogy bár megtanulnak a gyerekek sok mindent, de abból azért sok mindent el is fognak felejteni ebből. Én azt gondolom, hogy a kisebb tananyagtartalom sokkal nagyobb szabadságot engedne a módszereknek, azoknak a módszereknek a feldolgozásában, tehát a tananyag feldolgozásában, amik szerintem pontosan a kompetencia fejlesztéséhez lennének szükségesek, akár úgy megbeszélni tananyagokat, hogy nem elmondom a tananyagot, és utána visszakérdezem, hanem azt úgy feldolgozni, akár legyen ez történelmi esemény, akár legyen ez egy földrajzi jelenség, vagy fizikából egy bizonyos kísérletnek az elemzése, akár elvégzése is elemzése, hogy valóban természettudomány legyen, amik jobban megmaradnak a gyerekekben. Tehát egy picit, hogyha ez vérükké válik, és nem csak egy megtanult, az agyban ott levő dolog, amit aztán elfelejtünk szépen, akkor szerintem sokkal jobb lehetőségek nyílnak, hogy a kompetenciák is fejlődjenek. Ha egy közös munka eredményeként tanulunk meg valamit, akkor az sokkal jobb élményt is nyújthat. Nyilván, amit szerintem korábban is céloztam rá, erre való felkészülés, a módszertani tárháznak a szélesítése, akár a mesterséges intelligenciának valamiféle használata, ami most már ott van az iskolákban, ez nagyon komoly felkészülést igényel, ehhez nyilvánvalóan a kötelező óraszámnak csökkenni kell.
Egy ilyen új rendszerben, ha ez jól működne, mi értelme, mi haszna lenne, vagy lesz majd az érettséginek?
Az érettségi, egyetértek egyébként miniszter azt mondja, aki azt mondta, hogy ez egy olyan hagyomány, vagy olyan, amit szerintem érdemes tartani. Szóval az érettségi azért nagyon sok iskolában nevezzük, hogy a tudásnak egy ünnepe. Akár a szóbeli mindenképpen. Nyilván itt most inkább arra gondolok, akik jól...
Igen, kérdezzem meg egy olyan diákot, aki retteg az érettségitől, nem az ünnepszót fogja.
Nem az ünnepszót fogja, de egyébként... Tehát, nyilván értem, tehát lehet, hogy az érettségin is magán valamennyire érdemes lenne átgondolni azt, hogy mi az a tartalom, amit tényleg tudni kell egy érettségin. Az érettségi jelen pillanatban önmagában nyilván azt már nem tudja teljesíteni, hogy egy érettségizetre felnézünk, hogy hát tényleg azért ez az érettségivel te aztán most bárhol mehetsz a világon, mert ezt mi adtuk neked, és ezt el tudsz helyezkedni akárhol.
Ma már inkább azt mondják, hogy a diploma az új érettségi.
Tulajdonképpen az érettség jelen pillanatban leginkább azt a célt szolgálja, hogy ez alapján lehet eldönteni azt, hogy valaki hova fog bejutni, melyik felsőfok oktatási intézménybe, illetve hogy vannak bizonyos szakmák, amik érettségihez kötöttek. Aminek van valami alapja nyilvánvaló, hiszen ha megnézzük azt, hogy a szakmák hova fejlődtek, tehát hogy mennyire kell használni ott is digitális eszközöket, vagy olyan eszközöket, amelyek azért komoly felkészültséget igényelnek, ezeknek az eszközöknek a leírás otthon az interneten, szövegértés óhatatlanul nagyon szükséges. Én azt biztosan támogatnám, és ezt látok is erre vonatkozó dolgokat, hogy például, ami a legfontosabb kompetencia a szövegértés, a matematika például nagyon jó irányban elment abba, hogy most már nem az a feladat, hogy oldjuk meg. A régebbi érettségeken a 8 szaladból 6 olyan volt, hogy oldjuk meg a következő egyenletet.
Emlékszem rá.
Ugye? Na most már inkább úgy van, hogy messze nem az a legfontosabb, hogy egy nehéz egyenletet feladnak, hanem van egy hosszabb szöveg, amiből elő kell, ki kell, tehát eljutottunk oda, hogy ez valóban egy olyan jellegű probléma megoldás lesz, amit egyébként is a gyerekek a napjainkban szembe találkoznak vele. Meg kell érteni egy szöveget, ki kell belőle bogozni azt, hogy milyen adatok vannak benne, mik segítenek a megoldáshoz, milyen eszközeink vannak, legyen ez függvénytáblázat vagy számológép, milyen tudásunk van, hogy meg tudjuk ezt oldani, nézzük meg ezeket, nézzük meg az adatokat, tegyük hozzá ezeket, és legyen belőle egy megoldás a végén, amit ellenőrizzünk is le lehetőség szerint. Szerintem ebbe az irányba, ha elmegyünk, akár a többi természettudomány felül is, akkor szerintem ez egy jó dolog lehet.
Ez az egyén teljesítménye, nézzük az intézmény teljesítményét, elindult egy vita a 6 és 8 osztályos gimnáziumokról, ön is egy ilyen típusú intézménynek az igazgatója Győrben, hogy ott valóban jobban tanulnak, jobban fejlődnek-e a gyermekek, melyik oldalon, melyik sarokban van ebben a vitában ön, mint a pedagógus kar elnöke?
Nyilván elsősorban a saját iskolámról tudom, tehát az, hogy az eredményeik jobbak, mondjuk nálunk, azt gondolom, hogy olyan értelemben természetes, hogy valóban azért a hatosztályos képzésre jelentkező diákok, azok, akiknek az ambíciói, a szülői háttere, és ilyen értelemben van az elit dolognak egy jogos felvetése, de kihibáztathatja azokat a szülőket, akik a gyereküknek bizonyos értelemben a legjobbat akarják. Szerintem remélem, hogy minden szülő azt akarja. Hát vannak, akik többet tudnak ezért tenni, mert az anyagi lehetőségeik, vagy egyébként az ő hátterük, meg az ő motivációjuk erősebbek. Kétségtelen. Tehát ebben az osztályban, ez osztálytípus a jövő gyerekek, általában azok, akik mondjuk egy általános iskolában, hogyha megkérdezik hatodikba, hogy gyerekek, már nem tudja senki, és akkor hát Józsikám, mi a megoldás? És akkor bejönnek az iskolába, és ebbe az osztályban meg a hatosztályban, hogy csupa Józsika van. Tehát nyilván az eredményeik jobbak lesznek. Azt, hogy a fejlődésük nagyobb lesz-e, magasabb lesz-e, több lesz a hozzáadott érték, az nyilván egy kérdés. Azt gondolom, hogy ezt is alaposan meg kell nézni, hogy melyik iskolák azok, akik valóban ezt a fajta tehetséggondozást olyan értelemben is tudják, hogy tényleg van egy igény abban a régióban, erre van annyi tehetség, akik el akarnak jönni már, mert esetleg cikizik is már hatodikba, vagy negyedikbe talán még nem, mert ott szerintem még nem derül neki ennyire, nem válnak le ennyire a képességek talán egymástól, de hatodikban van olyan, és már meg kell nézni azt, hogy milyen teljesítmények vannak egy adott iskolában, egy hatosztályos, vagy nyolcosztályos képzésben, meg egy négyosztályosban. Én megnéztem a kompetenciaméréseket, tényleg alaposan megnéztem egy évvel ezelőtt, és bizony azt lehetett látni, hogy vannak olyan 6 és 8 osztályos gimnáziumok, ahol a 9-es kompetenciamérés eredményeiben a 6-8 osztályosba járó tanulóik rosszabbul teljesítenek, mint akik 8. után mennek oda. Ami azt gondolom, hogy azért el kell, hogy gondolkoztatja az iskolát, hogy tényleg vannak-e annyian hatodikban vagy negyedikben, akik valóban tehetségesek lennek, vagy mit csinálunk rosszul. Meg kell nézni egyedileg ezeket az iskolákat, szerintem önmagában nem szabad eltörölni, mert erre van egy igény, kialakultak előadatok, és felül lehetne vizsgálni azt is, hogy hogyan lehessen kialakítani ezekben az iskolákban helyi tantervek szerint az előmenetelt. Mert annak túlságosan sok értelme nincs, hogy itt is megcsináljuk azt, hogy 7.-8. elkezdjük tanítani ugyanazt, amit általános iskolában, aztán 9. elkezdjük újra tanítani. Mikor elkezdett nálunk 92-be a hatosztályos, akkor helyi tantervet lehet írni, lineáris rendszerben lehet fölfele menni. A kollégák maguk írták a tankönyveket hozzá, vagy a segédanyagokat. Óriási innováció volt szerintem akkor. A nagy előnye nyilván a hatosztályos, nyolcosztályos iskoláknak például az idegen nyelvtanítás.
Szabadság, ez a szó már előkerült, hogy mennyi mindent tehet meg önállóan egy tanár, egy iskola. A tankönyvválasztás területén milyen változásokat lát bele az új oktatási vezetés mozgásába, és mit szeretne a pedagógus kar?
Az kétségtelen szerintem, és ez mindig is felmerült, hogy a tankönyvpiac milyen legyen. Ha megnézzük a külföldi példákat, akkor azt lehet látni, hogy alapvetően az állam mindenhol gyakorol valamiféle kontrollt. Tehát majdnem mindenhol vannak tankönyvlisták. Hol szélesebb ez, hol szűkebb ez. És néhány olyan ország van, ahol tulajdonképpen teljesen szabad a tankönyvválasztás, akár még pedagógusok maguk is írhatnak
tankönyvet. De nem mindegy, hogy lista van, vagy egy tankönyvet ír elő az állam, amiből minden tanárnak kötelező megtanítania minden gyereket írni, függetlenül attól, hogy ez a gyerek milyen képességű.
Teljesen igaz. A magyar rendszer talán a legszigorúbb volt egész Európában, nagyon erősen dominálta az állam a tankönyvpiacot, nagyon szűk volt valóban az a mozgástér, amit engedett. Ehhez hasonló részben Lengyelország, de az összes többi ennél azért sokkal többféle tankönyvet engedett meg, ami nyilván egy nagyobb választási lehetőséget ad a pedagógusoknak, de alapvetően az állam azért valamennyire kontrollálja mindenhol ezt a tankönyvet, csak nyilván valahol sokkal szabadabban, tehát megadja az engedélyt. Ugye most abban az irányon mozdultunk el, erről kaptunk levelet miniszterasszonytól, hogy augusztusban még lesz egy lehetőség pótrendelésre, az oktatási hivatal ki fog írni egy pályázatot arra, hogy készüljenek olyan segédanyagok, akár atlaszok, akár szöveggyűjtemények, akár bármiféle feladatgyűjtemények formájában is segíthetik. És ezt a pótrendelést ezt szeptember 15-ig megtehetik még az iskolák, tehát már kezd nyílni ez a fajta lehetőség, én azt jónak tartom. Nyilván sok minden felmerül, ha később ez még inkább liberalizált lesz, akkor az ingyenesség fönt marad, ami szintén egy nehéz kérdés szerintem. Szerintem meg lehetne a teljes ingyenesség, bár biztosan nagyon vonzó, de azt gondolom, hogy nagyon sokan vannak azért, akik akár meg is tudnák fizetni. Tehát biztos van egy olyan réteg, aminek szerintem továbbra is teljes ingyenesség kellene. Ilyen értemben, bár az iskolakezdési támogatás, ha az oda kerül, ahova kell, hogy kerüljön, akkor ez sokat segíthet ebbe, de az biztos, hogy érdemes azon is elgondolkodni, hogy a teljes ingyenesség az hogyan és miként van. Az iskolák régebben abban a rendszerben, amikor támogatást kaptak, akkor az iskolák, nálunk például az történt, hogy minden osztályban a diák önkormányzat, az osztályfőnök, az igazgatósági tag leültek, és megnézték azt, hogy melyik azok a diákok, akik biztossal rászorulnak. Felkínáltuk a lehetőséget a szülőknek, hogy ki az, aki lemond a támogatásról, és szerintem nagyon sokan, akik ezt ki tudták fizetni, akiket lemondtak, és valóban azokhoz a gyerekekhez került, akik valóban támogatást kellett, hogy kapjanak.
Nem csak a kérdés nehéz, hanem maguk a könyvek is. Én 51 éves vagyok, és 82 kilós, és a gyerekem iskolatáskája, aki 9 éves és 3. osztályos, az ugyanolyan nehéz, mint amivel én ide munkába járok az Inforádióba. Minek vannak a laptopok?
Igen, most nem tudom, ennek az oka, hogy esetleg ön is túlságosan sok könyvvel jár a munkába.
Ez néha előfordul, igen. Minden esetre a kisfiamnak még mindig rengeteg tankönyve van.
Igen, ez kétségtelen, és azt gondolom, hogy van, ahol nagyon sokan használják is a tankönyvet. Az is egy kérdés nyilván, hogy a tanítás során, tehát magában a tanórán mennyire kell a tankönyveket használni, vagy mennyire az otthoni felkészülés, az otthoni utánajárás segítik ezek a tankönyvek. Nyilván érdemes ezt is gondolni. Az biztos, hogy önmagában az a picit talán többen ragaszkodnak hozzá, hogy a tankönyvet kell tanítani, szerintem egy nem túlságosan helyes dolog, de ahhoz, hogy ne kelljen ennyi tankönyvet vinni, az szerintem egy pedagógus attitűdnek kell, hogy legyen. Tehát nem szabadna, szerintem valóban nagyon sokan panaszkodnak kisgyerekek, hogy mekkora táskákkal kell iskolába járni.
Még a gerincgyógyászok is panaszkodnak, sokszor nyilatkoztak az Inforádióban.
Igen. Tehát a laptopoknak a használata azért szerintem jó dolog, hogy kaphat kaptak a gyerekek laptopokat. Nyilván az, hogy ez hány évre tudják használni, és ugyanez egy másik dolog.
Meg mi van rajta?
Mi van rajta, az akkumulátor mennyire, milyen minőségűek, az egy másik dolog, de önmagában ez szerintem nem volt rossz irány. Az, hogy a tantermekben ezt mennyire tudják használni, ahhoz sajnos visszatérhetünk a 21. századi oktatási körülményekhez, van-e megfelelő áramforrás egyáltalán egy tankönyvben, egy régi iskolában, tudjuk, hogy nálunk is a falak még alumínium vezetékek vannak, tehát bírja az egész hálózat, van-e ott esetleg konnektor, hiszen lemerült, tehát nagyon sok olyan technikai kérdés van, ami szerepet játszik abban, hogy mennyire lehet használni, hogy mennyire nem, és bejöhetnek persze itt a telefonok is, hogy a telefont mennyire lehet használni, és mennyire nem, és ez a mobil, bár egyetért, hogy a közösségi médiának milyen rossz hatásai lehetnek. Középiskolákban én a mobileszközöknek a használatát sokkal rugalmasabbra venném, mint a jelenlegi szabályozók.
A végére értünk, és még mennyi mindenről lehetne beszélgetni, úgyhogy fogunk is még, igaz?
Köszönöm szépen a lehetőséget, hogyha lesz.
Kedves hallgatóink, az Arénát hallották az Inforádióban. Horváth Péter, a Nemzeti Pedagógus Kar elnöke volt a vendégünk. Az Arénát meghallgathatják az Infostart oldalán és a Spotify-on, és megnézhetik a YouTube csatornánkon, amelyre érdemes feliratkozniuk. Ha tetszett a beszélgetés, akkor lájkolják, kommenteljék és osszák meg a közösségi médiában. A műsor elkészítésében Erdei Tamás, Szécsi Ágnes, Kocsonya Zoltán, Király István Dániel és Szabó Gergely segített. Én Herceg Zsolt vagyok. Köszönöm, hogy figyeltek ránk.